Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítás nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, arcnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geneform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővele korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Ön hogy éli meg, művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogyha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
Hát meg talán a betegekhez is kell. Nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
De legalább egy.
De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közbe merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
A betegekkel? Vagy a kollégákkal?
A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd...
Bocsánat, ezt meg kell... Tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együtt érezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával. Igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani, a hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni, tehát, hogy úgy mondjam, siker szakma.
Win-win szituáció.
Igen. Tehát egy siker szakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szembe, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak vagyunk.
Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
és
van
az emberekből. És akkor hagyja a családja?
Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
A civilek sokszor mondják, talán az orvosok is, hogy ez egy hivatás. Ez egy ilyen megemelő szó. Sokan talán azt látnák különbségnek, hogy a hivatás az deklaráltan sok-sok lemondással jár. Míg a szakma 8-től 5-ig tart.
Igen, lehet egy ilyen megközelítés.
Tehát a hivatásnál sosincs vége, nincs munkaidő.
Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása, hivatása, ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni kell.
És szeret tanítani? Tanulni.
Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek. Még inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak is nemzetközi mezőnyben,
igen,
akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
Ez a bizonyos mozaik plasztika,
hát ez amit
így hívnak.
Ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
Mesél egy picit róla, hogy mi is értjük.
Mesélek. Van egy olyan fajta porc károsodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
Tehát ez a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló tehát az emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
Egy kis tartalék, a természet létrehozott
tartalékot. Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik az adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaikplasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
Igen, erre alapult a startup, igen, ha jól tudom, ez a Genuform AI, igen, startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, nem gondolom.
Szövetnek.
Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az AI abban segít, hogy ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, akinek be akarják ültetni.
Igen.
Ez a magyar startup, igen, hogy úgy
mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfelszínképzési
szemináriumba
mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porcszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett.
Ez mit jelent?
Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 milliméter vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
Csonttal együtt kell átültetni.
Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
Most néhány perc szünet következik, aztán folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.